Jó napot kívánok! Ebben az előadásban az egyéb filozófiai iskolákról lesz szó a kínai ókorból. Itt az egyéb az arra utal, hogy ennek az előadásnak az előzményében külön beszéltem a konfucianizmusról, hiszen az a legbefolyásosabb, legnagyobb hatású iskola Kínában, de voltak egyéb iskolák is. Több is volt, mint amiről most beszélni fogok, most csak a legfontosabbakat emelem ki. Ezek az iskolák is hatással voltak a későbbi kínai gondolkodásra, vagy beépültek valamilyen módon a konfucianizmusba, vagy önálló iskolaként megmaradtak, mint például a taoizmus, vagy pedig csak így részeivé váltak a kínai hagyománynak, a kínai gondolkodásnak. Először is a legizmus iskoláról beszélnék. Ez természetesen egy nyugati terminus, akinek nem legizmusnak hívják, hanem fátjának, a törvénykezők iskolájának, illetve a fát azt lehet módszernek is fordítani, tehát akár a módszerek iskolájának is hívhatnánk ezt az iskolát. Ez egy utólagos elnevezés, nem létezett olyan konkrét iskola, amely magát fátjának vagy legizmusnak nevezte volna, és amelynek ilyen egymással közösséget vagy folyamatosságot vállaló mesterei lettek volna, mint mondjuk a konfucianizmusnak, hanem a kései csókornak a végén, a hadakozó fejedelemségek korában, Krisztus előtt 4.-3. században élt egy csomó olyan politikus mester, aki gyakorlati politikában is szerepet vállalt, de emellett valamiféle elméleti tevékenysége is volt, könyvet írt vagy tanított, és ezeknek a politikus gondolkodóknak voltak bizonyos közös elemeik a gondolkodásukban, és utólag őket besorolta a hankori hagyomány egy iskolába, tehát valójában ilyen iskola nem létezett, hogy legizmus, utólag lettek bekategorizálva. És ezeknek az utólag legistának nevezett mestereknek a tanításait végül is egy Han Feiz nevű politikus, gondolkodó, szerző dolgozta fel, aki a 200-as években élt, és aki maga is bizonyos politikai, diplomáciai feladatokat ellátott, mert dadogott, és ez a korszakban kellemetlen volt, mert nem igazán tudott részt venni az udvarbeli vitákban, úgyhogy ő írt egy nagyon hosszú könyvet, ami az ő nevét viseli, tehát létezik egy ilyen könyv is, aminek az a cím, hogy Han Feiz, és ebben fejtette ki a nézeteit. Ebben ő utalta a korábbi legistának tartott mestereknek a tanításaira. A legizmusnak a lényege az az, hogy az állam érdekeinek rendel alá mindent. A legizmus ugye abban a korban, a csókornak a legeslegvégén született, amikor minden állam tényleg a szószoros értelmében élethalál harcot folytatott egymás ellen, tehát mindenkinek létérdeke volt, hogy a lehető leghatékonyabban szervezze meg saját magát, itt a mindenki alatt a fejedelmekre gondolok. Tehát egy fejedelem, hogyha elszólt valami belső reformot és meggyengült az országa, akkor gyakorlatilag véget vetettek az uralkodásánál, és kiirtották a családjával együtt az országát, pedig elfoglalta egy sikeresebb ország, ez ugye sok esetben megtörtént. Tehát itt egyáltalán nem volt mindegy, hogy milyen politikát alkalmaznak akár belül, akár kívül a fejedelmek, és hát ezeknek az élet-halálharcot folytató fejedelmeknek a segítségére sietett a legizmus, amely azt állította, hogy mindent az állam érdekeinek kell alárendelni. Ez a korban gyakorlatilag két jelszóban nyilvánult meg. Egyrészt a mezőgazdaságot kell fejleszteni, hogy minél több élelmiszert termeljenek a földművesek, hogy azzal a hadsereget el lehessen látni, és meg lehessen erősíteni az országot. Másrészt pedig a hadsereget kellett megerősíteni fegyverekkel, kiképzéssel, egyebekkel. Tehát az egész országot, az összes lakost arra kellett mozgósítani, hogy vagy a mezőgazdaságban, vagy a hadseregben, vagy a mezőgazdaság fejlesztéséért, vagy a hadsereg megerősítéséért dolgozzon. Tehát a mindenféle egyéni ambícióknak, érdekeknek, egyebeknek a legizmus az nem szentel túl nagy teret, úgy próbálja megszervezni az országot, hogy ott mindenki az állam érdeket szolgálja, vagy a mezőgazdaságban, vagy a hadseregben, vagy persze más területeken, mint a hivatalnok apparátus. Tehát a legizmus az egy olyan iskola, tulajdonképpen ilyen totalitárius iskolának mondható, amely mindent alárendel az állam érdekeinek. Na most, hogyan lehet az embereket mozgósítani az állam érdekeinek a szolgálatára? Hát a legizmus abból indult ki, hogy az ember alapvetően rossz, itt egyébként bejön az a tény, hogy Hámfécző konkrétan Süncőnek a tanítványa volt, legalábbis a hagyomány ezt állítja, és ugye Süncő volt az a konfuciánus filozófus, aki azt tanította, hogy az ember alapvetően rossz. Hámfécző nem volt konfuciánus, de átvette ezt a tanítást Süncőtől, viszont ő nem tűzte ki célul, hogy megjavítsa az embereket, hogy erényes alattvalókat neveljen belőle, mert az erény az a legizmusban nem számított, a legizmusban az számított, hogy valaki dolgozik-e, meg harcol-e az államért. Most abból, hogy az ember alapvetően rossz, vagy pontosabban itt a rossz, az nem biztos, hogy egy jó fordítás, itt inkább ilyen érdekkövetőt, vagy önzőt lehetne mondani, abból az következik, hogy ezt a tulajdonságát ki lehet használni arra, hogy az állam irányítani, manipulálni tudja. Mert hogy az ember alapvetően önző, érdekkövető, tehát igyekszik megszerezni azt, ami neki hasznos, ami jó, másrészt pedig igyekszik elkerülni a bajt, igyekszik elkerülni azt, ami rossz. Na most ez a két tulajdonság, hogy próbálja megszerezni az ember azt, ami kellemes, jó neki, és próbálja elkerülni azt, ami kellemetlen, rossz neki. Ez ugye kihasználható, méghozzá két fogantyút kell alkotnia az államnak, hogy az embereket a két fogantyúnál fogva irányítani tudja. A jutalmak, illetve a büntetések jelentik a két fogantyút. Ezekkel, mint ilyen két szerszámmal lehet manipulálni az embereket, mert hogyha az államnak valami hasznos, mondjuk, hogyha valaki sokat termel a földeken, vagy hősiesen harcol a csatákban, akkor ezt meg kell jutalmazni, és hogyha ki van tűzve, ki van hirdetve, hogy ha ti mondjuk levágtok 5 ellenséges fejet, akkor ilyen meg ilyen jutalmat fogtok kapni, akkor ugye a katonák azok önérdekkövetők szeretnék megkapni a jutalmat, tehát bátran fognak harcolni, hogy fejeket szerezzenek. Ha viszont valamitől el akarjuk rettenteni az alattvalókat, mert ez nem áll az államnak az érdekében, akkor büntetéseket kell alkalmazni. Tehát mondjuk a csatállán maradva, hogy ha valaki megfutamodik, akkor annak le kell vágni a fejét. Tehát a katonák tudni fogják, hogy nem érdemes megfutamodniuk a csatából, mert akkor le lesz vágva a fejük, és ezt ugye próbálják elkerülni, tehát ott maradnak a csatában és harcolnak. Tehát ezt a két eszközt, a büntetéseket, meg a jutalmakat használják a legisták az emberek kormányzására. Természetesen a gyakorlati életben a büntetések azok mindig túlsúlyban vannak a jutalmakhoz képest. És hát a büntetéseknek meg a jutalmaknak a rendszerét nevezik ugye törvényeknek. Hát a törvény az ebben a kontextusban nem másról szól, mint hogy az állam előre meghatározza a normákat, hogy mik azok a viselkedések, amiket jutalmazni fog, és mik azok a viselkedésmódok, amiket büntetni fog. És hát, hogy működjön ez a rendszer, a büntetések és jutalmak rendszeréből álló törvény, ahhoz mindenkire egyformán alkalmazandó törvényeket kell alkotni, tehát az uralkodó olyan törvényeket kell, hogy alkosson, amelyek mindenkire vonatkoznak, kivéve természetesen magát az uralkodót, de mondjuk a főemberekre, vagy arisztokratákra, vagy nemesekre, vagy hivatalnokokra kell, hogy vonatkozzanak a törvények, mert hogyha elkezdenek kivételeket tenni, és mondjuk az X családból származókat nem büntetik meg, hogyha ilyen meg ilyen vétkeket követnek el, mert hogy az X család az valami miatt kivételezett, akkor ugye fel fog borulni a rendszer, és nem fog működni a büntetések és jutalmak rendszere. Tehát ebből a szempontból a legizmus az tulajdonképpen ilyen egalitárius, a törvényeknek mindenkire egyformán vonatkoznia kell. Ez egy nagyon új gondolat volt egyébként Kínában, hiszen a hagyományos ókori kínai társadalom az éppen arról szólt, hogy ilyen nagyon bonyolult hierarchiában volt mindenki szervezve. A másik tulajdonsága a törvényeknek, az ideális törvényeknek az, hogy kiszámíthatóknak kell lenniük, pontosabban az alkalmazásuknak, tehát az állampolgároknak modern kontextusban, az alattvalóknak a hagyományos kontextusban pontosan tudniuk kell, hogyha ezt meg ezt csinálják, annak ez meg ez lesz a következménye. Mert lehetnek nagyon szigorú törvényeink, hogyha nem hajtjuk végre őket, hogyha nem büntetjük meg tényleg azokat az alattvalókat, akik megszegik őket, akkor nem fogják követni a törvényeket, hiszen tudják, hogy megúszhatják a büntetést. És persze a törvényeknek érthetőeknek kell lenniük, hogy mindenki tudja, hogy mit kell csinálni és mit nem kell csinálnia. Ez is egy olyasmi, ami például a konfuciánus gondolkodásnak ellentmond, hiszen az ugye a belülről fakadó erényeket tartotta fontosnak, és nem ilyen szigorúan meghatározott előírásokkal akarta irányítani az embereket, mert hogy azokat ki tudják játszani, azokat nem fogják interiorizálni, és nem a belsőjükből fakadóan fogják követni őket. Ezzel szemben a legizmus az azt mondja, hogy érthető, nagyon világos törvényeket kell szabni. Mindenki pontosan tudja, hogy ha nem jelenik meg időben a közmunkán, akkor ennyi meg ennyi buttítéssel fogják sújtani, vagy ha nem szolgáltatja be az adóját, akkor ilyen meg ilyen csonkító büntetést fognak rajta végrehajtani. Ezek tehát az ideális törvények a legizmus szerint, és hát az uralkodónak tulajdonképpen annyi dolga van, hogy meghozza ezeket a kiszámítható, érthető, mindenkire egyformán alkalmazandó törvényeket, és végrehajtassa őket, illetve gondoskodjon arról, hogy a hivatalnok apparátus végrehajtsa és betartassa a törvényeket. Na most ez a fajta hozzáállás a kormányzáshoz, ez erőteljesen ellentmondott az addigi hagyománynak. A konfuciánus iskola tanításainak, meg úgy általában az iskoláktól függetlenül tevékenykedő fejedelmeknek, politikusoknak a gyakorlatának is. Nem volt szokás korában ez a törvény alapú megközelítése a kormányzásnak, és hát emiatt támadták is a legistákat. Legisták, illetve hát itt konkrétan hátfénycő, viszont azt mondták, hogy hát lehet, hogy a törvények azok új dolgok, vagy ez a törvény szempontú megközelítés, ez egy új megközelítés, de hát változik a világ, változnak az emberek, változnak a társadalmak, és ezért új időkhöz új megközelítések, új módszerek kellenek. Ez is egy új gondolat volt, vagy olyasmi gondolat volt, ami csak a legizmusban jelenik meg Kínában, hogy a világ az változik, és régen más volt, mint most. Ugye a konfuciánusok azt mondták, hogy helyre kell állítani a nagy, szent, bölcs, erényes uralkodók aranykorát, a hánfejtzőjék, a legisták pedig azt mondták, hogy nem lehet helyreállítani, mert most már más a helyzet, más lett a világ. Ez egy nagyon híres példázat a hánfejtzőből, ugye ez a nyúlnak, meg a fatuskónak az esete, arról szól, hogy egy szungbeli ember látja, hogy egy nyúl neki szalad a földje közepén álló fatörzsnek, és kitöri a nyakát, és megdöglik, és hát a szungbeli ember aznap este, hogy a nyúl húst vacsorázik. Tehát jól lakik, és hát innentől fogva ez az ostoba szungbeli ember nem szánt, nem vett többet, nem dolgozik többet, hanem áll a szántóföldön, és várja, hogy jöjjön egy újabb nyúl. Persze újabb nyúl nem jön, tehát a szungbeli ember éhen hal, éhezni fog, és az egész szunk fejedelemség rajta röhög. Kire vonatkozik ez a példázat? Hát természetesen a konfuciánusokra, akik azt mondják, hogy hát egyszer vagy néhányszor bejött az élet a régi szent bölcs uralkodóknak, tehát még a Shanghazi Tangnak, vagy a Xiahazi nagy Yűnek sikerült jó kormányzást teremtenie, de az tulajdonképpen egy véletlen volt, ami egyszer vagy néhányszor előfordulhatott, hogyha a mai uralkodók megpróbálnak úgy viselkedni, úgy kormányozni, ahogy annak idején ezek a nagy szent bölcs uralkodók, akkor úgy fognak járni, mint a szungbeli ember, hogy várnak, hogy az történjen, ami régen történt, de nem fog újra az bekövetkezni, hiszen több nyúl nem jön, többet nem lesz aranykor, és ezért össze fog omlani a fejedelemségük. Tehát a legizmusban ebből a szempontból is volt egy nagyon jelentős antikonfuciánusság, tehát szembe mentek a konfucianizmusnak a hagyománytiszteletével, és szembe mentek a konfucianizmusnak az erény tiszteletével is. Érdekesség egyébként, hogy a Kínát először egyesítő Qinshi Huangdi, tehát az első császár, aki Krisztus előtt 221-ben egyesítette a Kínát, ő alapvetően legista politikát folytatott, tehát kőkemény törvényeket vezetett be, és ezzel a totalitárius szemlélettel irányította a birodalmát. Bele is bukott, ugye föllázadtak ellene, és utána a legizmus, mint iskola, az nagyon elítélendőnek számított, hiszen ezt a Qinshen Huangdit ezt mindenki gyűlölte, és hát az ő halála után senki nem mert kiállni, és azt mondani, hogy én legista vagyok, ezt meg ezt gondolom a világról. Tehát a legizmus, mint iskola, mint gondolatáramlat megszűnt, viszont hát az azért nyilvánvaló volt, hogy a birodalmat, ami ugye a Qin-kor után létrejött, a Han dinasztiát, meg minden utána lévő dinasztiát, lehetetlen kormányozni szigorú törvények nélkül, lehetetlen csak a konfuciánus erényekre támaszkodva kormányozni, hiszen az emberek nem fogják a uralkodó személyes példamutatását követni mindenben, akármilyen erényes legyen is az. Tehát a konfucianizmus az önmagában túlságosan idealista ahhoz, hogy egy birodalmat kormányozni lehessen általa. Ezért aztán az uralkodók, az államok végig a császárkorban, illetve azután is, tehát egészen a mai napig, kőkemény legista politikát alkalmaznak, a legizmusnak a tanításai pedig beépültek a konfucianizmusba. Tehát az, amit a hangkortól fogva a konfucianizmusnak neveznek, az igazából egy konfucianizmus-legizmus keverék. Csak ugye a legizmusra nem hivatkozhatnak, tehát ezt így nem vallja be egyetlen későbbi konfucianus gondolkodó se, hogy hát ő a legizmusból is merített, de gyakorlatban az, ami működött az elmúlt 2000 évben Kínában, az nem tiszta konfucianizmus volt, hanem az egy erőteljes keveréke volt a legista gyakorlatnak, illetve a konfuciánus elméletnek, vagy a legista realizmusnak, meg a konfuciánus idealizmusnak. Ez egy nagyon hatékony és életképes elmélet volt, hiszen 2000 éven keresztül a világ egyik leghosszabban fennálló államalakulatának az ideológiája volt, tehát nem mondhatni, hogy nem lett volna életképes. Viszont ezt a keveréket, ezt konfucianizmusnak nevezték, a legizmusról szépen elfeledkeztek. És hát, hogyha ránézünk a mai Kínára, hát ez egy kőkemény legista állam, tehát itt ugye kőkeményen az állam mindenféle büntetésekkel, meg néha jutalmakkal szabályozza az embereknek a viselkedését, és hát az állam érdek, vagy a nemzeti érdekre való hivatkozással ugye igyekszik az embereket úgy irányítani, hogy az ő viselkedésük az állam érdeknek, per pillanat a kommunista párt érdekeinek megfeleljen. Tehát a legizmus, az köszöni szépen, nagyon jól van, él és virul, csak ciki lenne kimondani, hogy hát mi igazából nem is annyira konfuciánusok vagyunk, hanem legisták. Ezért aztán csak a gyakorlatban alkalmazzák, az elméletben nem hivatkoznak rá. A második iskolánk, itt a futottak még kategóriából, a mótizmus, amit egy Móz nevű férfiú alkotott meg, vagy Móti volt az ő másik neve. Ő neve alatt is fennmaradt egy könyv Móz címmel. Ő a 400-as években élt, illetve 391-ig élt, 470-től a természetesen Krisztus előtt. Tehát ő picit volt fiatalabb Konfuciusnál, hát egy generációval élt később, mint Konfucius, és a konfucianizmus az képest határozta meg magát, tehát nagyon sokat vitatkozott a konfucianusokkal, és a maga idejében egy kifejezetten befolyásos iskolát hozott létre Móti, tehát a 400-as, 300-as években a mótizmus az egy nagyon befolyásos, a konfucianizmusnál jelentősebb iskola volt, csak aztán szinte nyom nélkül eltűnt. Mutinek a legfontosabb tanítása az az egyetemes szeretet, a Qian-ai tanítása volt, aminek az volt a lényege, hogy az embereknek egyformán kéne szeretniük minden más embert. Itt nem biztos egyébként, hogy a szeretet a legjobb fordítás az ai-nak, ami nyilván szeretetet jelent a modern kínai nyelvben is, tehát itt nem valamiféle ilyen érzelmi viszonyulásról van szó, hanem inkább egyfajta ilyen jóindulatú hozzáállásról, ami ugye a belsőből fakad, a másnak való ártás elkerüléséből és a másnak való haszonszerzésre való törekvésről. Ugye itt arról van szó, hogy a konfuciánusok a közösségeket hát ilyen koncentrikus körökre osztották, És ugye a konfucianizmusban az teljesen természetes dolog, hogy aki közel áll hozzám, azokat szeretem a legjobban, akik kicsit távolabb állnak, azokat kevésbé szeretem, akik még távolabb állnak, azokat meg egyáltalán nem szeretem. Tehát az teljesen nyilvánvaló, hogy az ember mondjuk a saját gyerekét, azt jobban szereti, mint a szomszéd gyerekét. Viszont a szomszéd gyerekét, aki még az azonos faluból származik, mint ő, azt jobban szereti, mint a szomszéd faluból származó gyerekeket, és még a szomszéd falusiakat is jobban szereti, mint a szomszéd fejedelemségből származó embereket. Tehát a konfucianizmusban ilyen fokozatokra van osztva az, ahogy az ember szereti a többi embert, és megint hangsúlyozom, hogy igazából nem, hát nem ilyen Krisztus értelemben vett szeretetről van szó, hanem inkább ilyen gondoskodásról, törődésről, jóindulatú hozzáállásról. És hát Móti azt mondta, hogy éppen ez a probléma a világban, ezért van a sok konfliktus, ezért állt fejre a világ, ezért van annyi szenvedés, mert hát az emberek miután jobban szeretik X-et, mint Y-t, ezért X-ért hajlandóak harcolni Y ellen, és az ember a saját fejedelemségért hadba vonul a szomszéd fejedelemség ellen, az ember a saját faluja beliekért megküzd a szomszéd falu beliekkel, és így aztán ugye kódolva van ebbe a fokozatokra osztott szeretetbe a konfliktus. És hát ennek véget kell vetni, úgyhogy el kell érni, hogy az emberek egyformán szeressék a saját gyereküket, meg a szomszéd gyerekét, a saját fejedelemségbelieket, mint a szomszéd fejedelemségbelieket, és akkor rend, béke, jó kormányzás fog uralkodni az egész birodalomban. Persze, ugye itt kínai iskoláról van szó, tehát nem ilyen belülről fakadó krisztusi szeretetből, tehát ezt ugye Móti úgy képzelte el, hogy majd az uralkodó jön egy jó uralkodó, aki parancsba adja mindenkinek, hogy szeressenek mindenkit, és akkor ez működni fog. Hát valójában értelemszerűen nem működött, el is tűnt az iskola néhány évszázad után, de a maga korában kifejezetten divatos volt. Utilitaristának is szokták ezt a politikát, ezt a mutista politikát, vagy mutista politika elméletet nevezni, mert Móz sem a belülről fakadó erényekről beszélt, hanem egy ilyenfajta ilyen haszonelvű megközelítése, felhasználhatósági szempontú megközelítése volt az, amit adott a szeretetnek, az együttélésnek, az engedelmességnek és egyebeknek. Tehát míg Konfucius egyáltalán nem volt utilitarista, tehát ő nem azt mondta, hogy azért kell erényesen viselkedni, mert az hasznos, hanem ő azt gondolta, hogy belülről kell fakadnia az erényeknek, és annak persze lesz egy olyan mellékhatása, hogy a világban is rend fog honolni, hogyha mindenki erényesen viselkedik. Tehát lesz haszna az erényes viselkedésnek, de Konfucius nem a haszon felől közelítette meg ezt a dolgot, hanem a belső kötelesség érzet, a belső erények fontossága szempontjából. Móti ezzel szemben a saját elméletét, így a hasznosságuk, felhasználhatóságuk alapján támasztotta alá. Más vitái is voltak Konfuciusszal Mózsnek, például Mózs erőteljesen elítélte a konfuciánusoknak a mindenféle szertartásait, a drága, költséges temetéseket, áldozatokat, egyebeket, mert hogy azok pazarolják az erőforrásokat, nincsen rájuk semmi szükség. Ugye ebből a Konfucius-Móti meccsből végül is Konfucius került ki győztesen, tehát a mótizmus az eltűnt, és hát az egyetemes szeretetről nem nagyon esett szó a következő évezredekben. A harmadik iskolánk, a taoizmus, az viszont nem tűnt el, mai napig is él és virul valamilyen módon, bár persze nem úgy, ahogy annak idején megalakult. Nagyon durván azt lehet mondani, hogy taoizmusból kettő fajta van, van a filozófiai taoizmus és a vallási taoizmus. A modern sinológia nem szereti ezt a megkülönböztetést, tehát ők azt mondják, hogy igazából már a filozófiai taoizmusnak is voltak vallási jellegzetességei, meg a vallási taoizmusnak is természetesen vannak filozófiai elemei, tehát itt ez nem választható el egymástól, de igazából, hogyha csak felszínesen nézünk, akkor azt mondhatjuk, hogy ezért itt mégiscsak kétfajta jelenségről van szó. A filozófiai taoizmus, az konkrétan ilyen nagyszakálú bölcsek könyveket írnak formában működött. A vallási taoizmus, ami jóval későbbi, az pedig rendelkezett papsággal, meg templomokkal, meg szertartásokkal, meg szentkönyvekkel, meg egyebekkel, meg mindenféle hiedelmekkel, hitrendszerekkel, és hát a vallásnak az egyértelmű jellegzetességeit mutatta. Most a filozófiai taoizmust nézzük meg, a vallási taoizmusról majd egy későbbi előadásban lesz szó. A filozófiai taoizmus atyának, megalapítójának a Laozi nevű szemét tartják, aki hát a hagyomány szerint a Krisztus előtti 6. században élt, és Konfuciusnak volt az idősebb kortársa. Valószínűleg egyébként ez a személy ez nem létezett, annyira a legendák ködébe burkolózik a személye, hogy igazából hiteles forrás az ő létére nem létezik. Viszont fennmaradt a neve alatt egy könyv, tehát fennmaradt egy Lao Tzu című könyv, amit mi nem így ismerünk, hanem Tao Te Ching, vagy Tao Te Ching néven ismerjük ezt a könyvet. Ez egy későbbi címe neki, hogy az Út és Erény könyve. Eredetileg ez Lao Tzu volt. Maga a szöveg az nem 6. századi, hanem inkább egy későbbi, Krisztus előtt 4.-3. századi kompiláció, és valószínűleg nem egy személy írta. Minden esetre ezt a könyvet, ami egy hosszú vers, vagy egy rövid könyvecske, ezt Lao Tzu nevéhez kötik. A hagyomány szerint, amire ez a kép is utal, amit most kitakarok, megpróbálom ezt megoldani, a hagyomány szerint Lao Tzu egy nagy bölcsmester volt, és egy idő után úgy döntött, hogy elhagyja ezt a világot, és felült egy bivaj hátára, és elindult nyugatra a hegyekbe, hogy ott a Kínában mindig is az isteni szféra határának számító nagy nyugati hegyekben élegi ilyen remeteként, és kivonuljon ebből a világból. És hát a határőr ott Kínának a nyugati határán látta, hogy itt egy nagyon bölcs ember készül elhagyni a társadalmat, a civilizált világot, úgyhogy megkérte, hogy mielőtt tovább megy, előtte írja le a bölcsességét, és hát Lao Tzu leült, megírta a Tao Te Chinget, aztán visszajött a bivaj hátára, és elment valóban nyugatra, ahol hát ugye vallási taoizmus szerint valamiféle istenség lett belőle, a későbbi sorsa még kevésbé ismert, mint amit addig csinált. Tehát ez a kegyes hagyomány a Lao Tzu eredetéről. A lényeg az, hogy van egy szövegünk, aminek óriási hatása lett a kínai gondolkodásra. Azt lehet mondani, hogy ez a szöveg, illetve hát a taoizmus az erőteljesen ellentmond a konfucianizmusnak, de mégis a gyakorlatban nagyon jól kiegészítette a konfucianizmust. Tehát ugye a konfucianizmus az nagyon az evilági dolgokra, hierarchiára, kötelességekre, társadalomra, államra koncentrál, ezzel szemben a taoizmus az így a belsőből indul ki, és a belső megvilágosodást, vagy bölcsességet tartja fontosnak. Úgyhogy a gyakorlatban a dolog az úgy működött, hogy a konfuciánus hivatalnokok bementek a hivatalba, és ott jó konfuciánus hivatalnok módra intézték az ügyeiket, aztán hazamentek, és ott a taoista iratok szerint gondolkodtak, meg meditáltak, meg elmélkedtek a világ folyásán, aztán másnap reggel fölkeltek, és megint konfuciánus módra élték a hivatali életüket. Tehát a kettő az bár egy ellentétes életcélt és viselkedésmódot írt elő, egy személyben is remekül megfért egymással. A taoizmusnak a kulcsfogalma a tao, ami hát eredetileg utat jelent, hogy mi pontosan a tao, azt nem definiálja se Lao Tzu, se senki más, mert pont azzal kezdődik a Tao Te Ching, hogy amit definiálni lehet, az nem az igazi Tao. Vörös Sándor úgy fordítja, hogy az út, mely szóba fogható, nem az öröktől való. Tehát az a Tao, amit meg lehet nevezni, amit meg lehet határozni, szóba lehet fogni, az nem az örök Tao, tehát az nem az igazi. Az örök Tao az valami nagyon misztikus dolog, amit nem lehet definiálni. Minden esetre hát azért így körbe lehet írni. Tao az egyfajta természettörvény, ami alapján a dolgok folynak a világban, tehát a Tao az, ami meghatározza, hogy az ősz után tél jöjjön, a tél után tavasz jöjjön, a tavasz után nyár jöjjön. A Tao az, ami meghatározza, hogy az ember megszülessen, aztán növekedjen, aztán felnőtt legyen, aztán öregedjen és meghaljon. Tehát a természetben, a világban zajló folyamatokat azt a Tao határozza meg. Ez az a törvény, ami szerint a természet működik. És hát a problémákat, a zűrzavart, a felfordulást az okozza, hogy az emberek elkezdtek eltérni a Tao-tól. Tehát elkezdtek mesterségesen szembe menni a Tao-val. és megalkottak olyan mesterséges megkülönböztetéseket, intézményeket, gyakorlatokat, amelyek beavatkoznak a tau-nak a szabad folyásába, és hát ez aztán konfliktusokat, meg szenvedést okoz. Tehát ez úgy lehet elképzelni, hogy a tau az egy ilyen nagy folyam, és az ember megteheti, hogy így rá fekszik a folyamra, és hagyja, hogy az vigye, és akkor jól fogja érezni magát, és nem fárad el, és nem fog szenvedni, mert is sodorja a folyam, ahova akarja. Az emberiség viszont nem ezt csinálja, hanem elkezdett szembeúszni a folyammal, és próbálja megakadályozni, hogy oda vigye a folyam, amerre folyik. Viszont hát ettől ugye kifárad, és szenved tőle, viszont nem sokat ér el, mert a folyam fog győzni a végén úgy is, tehát a tau-nak hosszú távon nem lehet ellenmondania. Tehát a tauizmus az a tau-nak a követését, ennek a természetnek a követését, a ráhagyatkozást tartja fontosnak. Az ideális viselkedés pedig az úgynevezett wu-wei, ami szó szerint azt jelenti, hogy nem cselekvés, vagy Vörös Sándornak a költői fordításában nem sürgés. Itt a cselekvés az nem általában cselekvés jelent, hanem a haszon érdekében való cselekvést, tevékenykedést. A wu-wei az nem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, hanem azt jelenti, hogy nem csinálunk semmit, ami nem föltétlenül szükséges az életben maradásunkhoz. Nyilván az, hogy ennünk kell, meg innunk kell, az a tau-nak a része, tehát az, hogy dolgozgatunk valamit a földeken, hogy legyen egy kis kajánk, az nem mond ellent a tau-nak, az belefér, de az, hogy dolgozunk azért, meg küzdünk azért, hogy díszesebb ruhánk legyen, mint a szomszédnak, vagy dolgozunk, küzdünk azért, hogy magasabb rangot érjünk el a hivatali hierarchiában, mint a riválisunk, az már nem a tau szerint való, az már egy mesterséges emberi vágynak a kielégítését szolgálja, és a szenvedést fog nekünk okozni. Ehelyett annyit kell tennünk, annyit kell dolgoznunk, hogy épp hogy megéljünk belőle, legyen mit ennünk, legyen mit innunk, legyen ruhánk, hogy ne fázzunk meg télen, és egyébként meg, hogyha ez megvan, akkor tulajdonképpen mással ne nagyon törődjünk. Ez itt egy Lao Tzu szobor. Néhány idézetet hozok ide a Tao Te Ching-ből, Vörös Sándor fordításában. Sok fordítása van egyébként a Tao Te Ching-nek magyarra is, meg más nyelvekre is. Biztos vagyok benne, hogy ez a legtöbb változatban lefordított kínai könyv, mert nagyon megfelel, amit mond, annak a fajta 19. századtól bejövő romantikus, ilyen remete képnek, meg társadalomból való kivonulás képnek, aminek mindig voltak hívei a modern nyugati világban, a hippi mozgalomtól kezdve, Vörös Sándoron keresztül az utóbbi évtizedekben, Karácson Gáborig. Tehát mindig voltak olyan nyugati emberek, vagy legalábbis az elmúlt másfél-kétszáz évben, akik a Tao Te Ching-be kapaszkodtak, és ott találták meg az ellenszerét mind annak, amit a modern nyugati világ hozott az emberek fejére. Szóval nézzük meg ezt a szöveget, itt Vörös Sándor fordítással fog dolgozni. Az út, mely szóba fogható, nem az öröktől való, ezt idéztem, tehát itt a Tao-t próbálja meg körbejárni, és hát azt mondja, hogy nem lehet a tau-t körbe, tau-t definiálni. A szó, mely rája mondható, nem az örök szó, tehát hogyha azt mondjuk, hogy tau, akkor azzal már eltévesztettük a dolgot, mert hát ennek a dolognak még ugye neve sincsen, az a tau, ez csak egy ilyen ideiglenes munka címe a tau-nak. És hát ugye minden a tau-ból származik, a neve nincs, az ég s föld alapja, minden dolgok anyja, hogyha megnevezzük. És aki vágytalan, tehát aki nem vágyik többre, mint ami kell neki, a nagy titkot megfejteti, de ha vágya van, csak a dolgokat szemlélheti, tehát nem hatolhat a dolgok mélyére. Nem akarom végig elemezni a dolgot, ennek ugye rengeteg fajta értelmezése van minden egyes írás jegynek ebben a szövegben. Mikor a szépet megismerik, felbukkan a rút is, tehát az, hogy van szép és van csúnya, hogy van jó, van rossz, az egy mesterséges megkülönböztetésből következik. Tehát nyilván az emberek a szépet szeretnék elérni, de hogyha azt mondják valamire, hogy ez szép, akkor azzal ugye rögtön valami másra azt mondják, hogy az csúnya. hogyha valamire azt mondjuk, ez jó, ez helyes viselkedés, vagy ez hasznos, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan, akkor az a rögtön valami másra azt mondják, hogy az rossz, vagy haszontalan, vagy ilyen, vagy olyan, vagy amolyan. Tehát ezekkel a megkülönböztetésekkel okozzák a problémát. Ezért a bölcs sürgés nélkül működik, tehát a wu-wei-t követi, nem sürög-forog, szó nélkül tanít, nézi az áramlást és hagyja, nem erőlködik, alkot, de művét nem birtokolja, tehát így elengedi a dolgokat, cselekszik, de nem ragaszkodik, a beteljesült művét nem félti, tehát nem kapaszkodik abba, amit alkotott, és mert magának nem őrzi, el se veszíti, hiszen értelemszerűen, hogyha valamihez nem ragaszkodunk, azt nem tudjuk elveszíteni se, mert nem számít, hogy elveszítjük. Szintén itt a megkülönböztetésekről van szó a harmadik versben, harmadik fejezetben, ha nem emelik fel az okosakat, a népközt rend és béke fakad. Tehát, hogyha nincs ilyen társadalmi megkülönböztetés, hogy mondjuk azt mondjuk, hogy a bölcs okos embereket fölemeljük hivatalnokoknak, akkor nyugi lesz, ha nem kell többi a ritka, a drága, tehát nem törekszünk anyagi hasznokra, olyasmikre, amiknek nincsen ugye közvetlen létfenntartó funkciója, akkor megszűnik a nép kirablása, hanem a vágy uralkodik, a nép szíve megnyugatik. Itt tehát arról van szó, hogy ezek a mesterségesen felkeltett vágyak azok, amik a problémákat, a szenvedést, a konfliktusokat okozzák. Ezért a bölcs szívet kiüríti, a gyomrot teletölti, a sóvárgást gyengíti, a csontot erősíti, hogy az emberek ne tudjanak, ne vágyjanak, az okosak vesztek maradjanak. A nem sürgés ez, és rend és békesség lesz. Tehát ha mindenki megelégszik azzal, ami ahhoz szükséges, hogy életben maradjon, akkor nem lesznek konfliktusok, nem lesznek szenvedések, akkor hátra lehet dőlni, és nézni kell fejünkből, és elmélkedni a világnak a folyásán, a taón. És végül, utolsó előtti fejezet, ez az ideális állam a taoista filozófia szerint. Legyen az ország kicsi, és a nép kevés, tehát tulajdonképpen ez is egyfajta politika filozófia, vagy állam filozófia, tehát ez is azzal törődik, mint a Lao-tzu-féle taoizmus, hogy hogyan kell az országot, az államot megszervezni, és hát azt a választ adja, hogy egy kicsi önellátó falu közösségek kellenek, tehát egy-egy falu legyen egy-egy ország, ahol kevesen élnek, és ha vannak is ilyen mesterséges szerszámok, amivel ilyen ügyes dolgokat lehet készíteni, ne használják őket, senki ne menjen sehova, mindenki a halálukig ne bolyongjon messze, ugye itt a szövegben az emberek halálukig ne bolyongjanak messze, mert hát az nyilván ilyen vágyakat, meg kíváncsiságokat, meg ambíciókat kelt fel. Ha vannak is hajók, meg kocsik, akkor se utazzon senki, ha vannak vértek kardok, akkor se hadakozzon senki. Ne is írjanak az emberek, legyen édes az ételük, ékes a ruhájuk, békés a lakásuk, boldog a szokásuk, ezek ilyen költői fordítások. Itt a lényeg az, hogy mindenki hát így elégedjen meg azzal, hogy teletölti a hasát, van mit viselnie, de ne törekedjen többre. Olyannyira, hogyha olyan közel is vannak egymással az országok, hogy áthallatszik onnan a kakas kukorékolása, meg a kutyák ugatása, ment a szomszéd országból, akkor is az emberek soha életükben ne menjenek át a szomszéd országba, a szomszéd faluba, mert legyenek elégedettek azzal, ami otthon van. Ennyit tehát Lao-tzu-ről. Nem Lao-tzu volt az egyetlen taoista filozófus, sokan voltak, akik aztán követték, és így úgy továbbfejlesztették, vagy kiegészítették, vagy másképp értelmezték a taoizmusnak a tanításait. Közülük itt Chuang-tzu-t említeném meg, aki valószínűleg ténylegesen létezett a Krisztus előtt 4. században, bár ő is egy elég legendás személyiség, aki újabb elemekkel bővítette a taoizmust. Ő a spontaneitást, illetve az önkiteljesítést hozta be a taoizmusba, tehát azt, hogy mindenkinek a saját hajlamainak, a saját vágyainak, a saját taójának kell megfelelnie. Ezzel nem mondott ellen Lao-tzu-nek, csak egy picit jobban kifejtette, ami egyébként már a Lao-tzu-ben is benne volt, illetve a minden dolog relativitását, a viszonylagosságot hozta be a taoista gondolkodásban. A leghíresebb történet Chuang-tzu-vel kapcsolatban az, amire ez a kép is utal, ez a Chuang-tzu álma, ezt valószínűleg már hallották is, ugye az szerepel a Chuang-tzu című könyvben, mert hogy az ő neve alatt is fennmaradt egy könyv, hogy Chuang-tzu egyszer elaludt, és azt álmodta, hogy ő egy pillangó, ki repdes virágról virágra, és hát amikor felébredt, akkor elbizonytalanodott, hogy ő a Zhuangzi, aki az imént azt álmodta, hogy ő egy pillangó, vagy pedig ő egy pillangó, aki per pillanat azt álmodja, hogy ő Zhuangzi. És ezt ugye nem lehet tudni, ennek nem igazán lehet utána járni, tehát minden relatív, minden viszonylagos. A saját taónak való megfelelésre hozok itt egy idézetet, hogy bár a kacsának a lába rövid, ám ha megtoldanánk, csak keserűséget okoznánk neki, és bár a daru lába hosszú, de ha levágnánk belőle, csak szenvedést hoznánk rá. Tehát minden állatnak, minden dolognak, minden embernek megvan a maga taója, ami meghatározza, hogy az hogy néz ki, hogyan él, mi a jó neki, mi a rossz neki. És hogyha ettől a taótól eltérünk, azzal szenvedést okozunk, azzal bajt okozunk. Ez okozza a világnak az összes baját, hogy az emberek eltérnek a saját taójuktól, és olyasmiket csinálnak, meg olyasmiket várnak el másoktól, ami nem felel meg a minden egyes dolognak, meg minden egyes ember taójának. Tehát a kacsa lába rövid, és ő nem buslakodik, tehát a kacsának az a jó, mert neki az a taója, hogy rövid a lába. És hogyha szeretnénk segíteni a kacsán, és megtoldjuk a lábát, hogy legyen neki hosszú, olyan szép hosszú lába, mint a darúnak, azzal nem segítünk a kacsán, mert attól neki csak rossz lesz. Ő neki az a taója, hogy rövid legyen a lába, és addig boldog, amíg röviden hagyjuk a lábát. És ugyanígy, ha a darumadárnak nem tetszik, hogy neki hosszú, vékony lábai vannak, és ezért levágjuk, azzal nem segítünk neki, mert a taója a darúnak az az, hogy neki hosszú, vékony lábai legyenek. Tehát mindent békén kell hagyni, nem kell mesterségesen beavatkozni a dolgoknak, meg az embereknek a taújába. És hát a halál is így értelmezendő. Itt már Zhuangzi nem csak ugye az állammal, a politikával, a társadalommal foglalkozik, hanem ő sokkal személyesebbé teszi a taoizmus, és például foglalkozik a halál kérdésével is, amivel mondjuk Konfucius egyáltalán nem, vagy a legizmus, vagy a mutizmus egyáltalán nem. A halált is a Tao részének tartja, tehát azt mondja, hogy a világ legtermészetesebb dolga, hogy születünk, élünk, meghalunk, és átalakulunk valami mássá, és elkezdődik megint egy más folyamat, ami átmegy egy másik folyamatba, és ezért nem kell ebbe beavatkozunk, és nem kell emiatt rosszul érezzünk magunkat, hiszen ez a taunknak a része, és hogyha túlságosan szenvedünk a halál miatt, mondjuk egy szerettünk halála miatt, vagy a saját halálunk miatt, azzal feleslegesen szenvedést okozunk magunknak, hiszen szembe megyünk a tauval, nem fogadjuk el a taut, míg hogyha elfogadjuk, hogy hát ez a taunknak a része, akkor ez az egész meghalás dolog az nem okoz problémát. Egy híres történet, amikor Zhuangzi felesége meghalt, ugye a haverja elment hozzá részvétlátogatást tenni. Zhuangzi mit csinált? Hát ott volt felravatalozva a felesége, aki, hát kínai házasságról volt szó, tehát nyilván nem valami szerelmi házasság volt, de nyilván mégiscsak leéltek egy életet együtt, tehát valamiféle kötődés csak volt közöttük. De hát Zhuangzi nem mutatta a gyásznak semmiféle jelét, hanem kint üldögélt az udvaron, ütögetett egy teknőt, és énekelgetett hozzá. Tehát gyakorlatilag bulizott a felesége halálakor a Zhuangzi, és hát ugye haverja lesz így, ahogy jó-jó, de azért mégiscsak a feleséget volt, azért illene valami szomorúságot mutatni. Hát ugye mit mondott Zhuangzi, hogy mikor belegondoltam, honnan is jött ő, mert a feleségem, akkor megértettem, hogy kezdetben nem volt élete, és nem csak élete nem volt, hanem testi formája sem. És azon túl, hogy nem volt testi formája, még erősen volt ő. A hatalmas és megragadhatatlan kavargás közben egyszerre csak ott volt az erő átalakult és lett belőle testi forma, a testi forma átváltozott és lett belőle élő. Tehát egy ilyen hosszú folyamat során jött létre a feleség, most pedig ez az élő, ami ebben a hosszú folyamatban létrejött, az alakult tovább és meghalt. Akár a négy évszak úgy követik egymást, tavaszra ősz, nyár, után jön a tél, ő pedig ott fekszik és álmát alussza a négyszögletes csarnokban. Ha jaj veszékelnék hangos zokogással, olyan volna, mint a semmit sem értenék az elrendelésből, így hát nem is teszek semmi efélét. Ezek nem föltétlenül pontos fordítások, tehát itt az elrendelés az nyilván nem ilyen protestáns predesztinációt jelent, meg az erő az nem a Jedi erőt jelenti, ezek ilyen megközelítőleges fordítások. Itt nyilván arról van szó, hogy Zhuangzi a feleségének az életét és a halálát is egy teljesen természetes átalakuló folyamatnak, átalakulásnak veszi, és azt mondja, hogyha Bush lakodna a felesége halála miatt, azzal azt mutatta, hogy nem érti ezt az egész dolgot, nem fogja fel, hogy itt egy természetes átalakulásról, a Tao működéséről van szó. Tehát az, hogy a feleség felfordult, az annak felel meg, hogy az ősz után tél jön, lehet miatt a Bush lakodni, hogy az ősz után tél jön, de teljesen felesleges, mert úgyis fog jönni, tehát nem érdemes azzal rontani a kedvünket, hogy ezen Bush lakodunk. És végül, de nem utolsó sorban a Yin-Yang iskoláról beszélnék, vagy pontosabban a Yin-Yang tanításról, mert ez sem igazán egy iskola volt, hanem inkább egy olyan gondolat áramlat, ami még személyekhez se nagyon van kötve, hanem hát ilyen mindenféle szent könyvek meg személyek nélkül is beleívódott a kínai gondolkodásba, és ma is meghatározza. Egyébként a felsoroltakon kívül voltak más kínai filozófiai iskolák is, de azok kisebb hatással voltak kínai gondolkodására, ezért nem beszélek róluk, meg többről nem is nagyon tudunk semmit a nevükön kívül. Tehát Yin-Yang iskola, ami tehát nem iskola, hanem inkább egy ilyen gondolkodási áramlat, ami aztán összefonódott az öt elemnek a gondolkodási áramlatával, vagy iskolájával is, és ma már ezek így együtt szerepelnek. Ők nem kötődnek, mármint ezek az elméletek, ezek nem kötődnek személyekhez, meg könyvekhez, hanem egyszer csak így megjelentek a kínai gondolkodásban. Nem olyan nagyon korán egyébként, tehát a Yin-Yang is, meg az öt elem is, ez így az ókor vége fele kezdett feltűnni. Tehát nem ilyen, nem tudom, neolitkori hagyományról van szó. Ugye a Yin-Yang, ezt nyilván mindenki ismeri, hogy miről van szó. Ezek ilyen principiumokat vagy erőket jelentenek. A Yin az eredeti jelentésében a hegynek az északi, sötét, árnyékos oldalát jelenti. A Yang meg a hegynek a világos, napsütötte oldalát. Itt a PPT-n rosszul szerepel, itt a hegynek a világos oldaláról van szó természetesen. Tehát ők a mezőgazdaság felől közelítik meg ezt a dolgot is, hogy a hegyészaki oldalán kevésbé teremnek a dolgok, mint a déli oldalán, és akkor ebből az alapjelentésből alakult ki ez a principium vagy erő jelentés. A yang, tehát a világos, a meleg, a férfi, az aktív principium, az ugye, hát ami a mezőgazdaságban a déli oldal, a yin, a hegy árnyékos oldal, az pedig a sötét, hideg, női, passzív principium. Ezek nem jó meg rossz dolgok, tehát itt nem arról van szó, hogy a yang az jobb, mint a yin, vagy a yin az rosszabb, mint a yang, hanem arról, hogy ők együtt adják a hegyet, együtt adják a világot, és mindennek van yin aspektusa, meg yang aspektusa is. Tehát a yin meg a yang azok ellentétesek egymással, de kiegészítik egymást, tehát önmagában se a yin, se a yang az nem létezhet, életképtelen, csak együtt létezhetnek. És ráadásul ezek nem ilyen statikus valamik, tehát nem az, hogy itt a yin, itt a yang, hanem ezek folyamatosan is egymásba alakulnak, tehát a yinből yang lesz, a yangból yin lesz, így pózálnak, tehát például a négy évszakban ez úgy jelenik meg, hogy alapvetően mindig jelen van mind a kettő, de hát a nyár közepén csúcsosodik a yang, akkor a yang a nagyobb, az erősebb, a befolyásosabb, aztán abban a pillanatban, amikor eléri a csúcspontját a yang, rögtön ugye elkezd visszahúzódni, és elkezd nőni a yin, és akkor ahogy nő a yin, és csökken a yang, úgy jön az ősz, majd a tél, aztán amikor a legnagyobb befolyása van a yinnek, amikor a csúcsponton van a yin, abban a pillanatban ugye rögtön el is kezd visszahúzódni, és elkezd növekedni a yang, és emiatt aztán jön a tavasz, meg jön a nyár, aztán a yang van csúcsponton, és kezdődik előről az egész. Tehát ezek ilyen pulzálnak, növekednek, hatnak egymásra, egymásba alakulnak, és hát az életnek a ritmusát, a pulzálását, a viszonyait ez a yin meg a yang összefüggés határozza meg. És hát az emberek világában is működik ez a dolog, tehát az emberi kapcsolatokban is vannak yin meg yang elemek, aspektusok, tehát mondjuk egy férj-feleség kapcsolatban azt lehet mondani, hogy a férj a yang, a feleség az a yin, és hát ugye együtt alkotnak egy párt, egy egészet, de például ugyanaz a feleség a gyerekével való kapcsolatban már yang, aktív világos tápláló, és a gyerek a yin. Tehát itt nem arról van szó, hogy egy nő az eleve yin, itt nem ilyen biológiai, vagy pláne nem társadalmi nemről van szó, hanem az adott viszonylatban betöltött szerepről is. És ugyanígy vannak nem tudom, ételeknek is, ételekben is vannak inkább yang, meg yin jellegű ételek, meg a világ minden területére lefordítható ez a kettősség, de ugye a harmóniát, a békét, a nyugalmat, a rendet az adja, hogyha a kettő az ugye összességében egyensúlyban van. Tehát, hogy az egyik túlteng, és a másikból túl kevés van, akkor az egyensúlytalanságot okoz, tehát például betegségeket úgy magyaráznak a kínai orvoslás, majd túl sok az illetőben a yin vagy a yang. Ezt egy kicsit tovább bonyolítja az öt elemnek a tana. Ez nem mond ellent a yin és yang tanoknak, csak kiegészíti, vagy további réteget hoz bele ezekbe a tanokba. Itt az elem az egy rossz fordítás, itt a kínai eredeti szó az xing, ami a menninek, illetve a cselekedninek a xingje, tehát itt inkább ilyen öt mozgatónak, öt cselekvésnek szokták fordítani, vagy öt erőnek, és akár, mert itt ilyen dinamikus dolgokról van szó, tehát az öt elem az nem azt jelenti, hogy ebből az öt elemből áll össze az anyagi világ, hanem azt jelenti, hogy ez az öt erő határozza meg a világnak a folyását. Tehát nem statikus elemekről, hanem inkább dinamikus, mondjuk így erőkről van szó. Ugye az öt elem az a fém, a fa, a víz, a tűz, meg a föld, és ezeknek az egymásra hatása, ezeknek az egymásból való születése, ezeknek az egymás általi elpusztítása határozza meg a világnak a folyását. Ugye a fából tűz lesz, a tűzből föld lesz, a földből fém lesz, a fémből víz lesz, azt nem tudom, hogy gondolják, a vízből meg fa lesz, és kezdődik előről a kör, és ez határozza meg például az évszakoknak a folyását, ez határozza meg az emberi testnek a működését, ez határozza meg a nem tudom, csillagok járásától kezdve a színeknek az összhatását is, és hát negatív hatással is lehetnek egymásra, hogy a fa elpusztítja a földet, a föld elpusztítja a vizet, víz elpusztítja a tüzet, tűz elpusztítja a fémet, a fém elpusztítja a fát. Tehát ilyen kör is van, és nyilván ezek ilyen nagyon bonyolultan áramlanak össze-vissza, és hatnak egymásra. És itt is ugye a fő cél az az, hogy ezek nagyjából egyensúlyban legyenek. Tehát itt is még az étkezést tudom példának hozni. Vannak mondjuk tűz elemet képviselő ételek, és hogyha az embernek éppen mondjuk víz túltengése van, túl sok benne a víz, akkor tűz ételeket kell fogyasztani, mondjuk csípős hotpotot, de vannak nyilván a más ételeknek is megfelelők ebben a világban. A kínaiak szerették ezt az öt elemet ráhúzni mindenre. Az öt elem megfelel az öt égtájnak, tehát észak, dél, kelet, nyugat, meg közép, megfelel az öt belső szervnek, megfelel az öt külső érzékszervnek, megfelel az öt évszaknak, ugye nyilván csak négy évszak van Kínában is, de a nyár közepébe betettek egy ilyen fiktív, egy pillanatnyi évszakot, hogy ez a középnek megfeleljen, és szinte az élet minden területén találhatunk ilyen ötös dolgokat, öt íz, öt kapcsolat, öt akármi. Tehát ezek ez az ötös felosztás, ez a hankortól fogva vált egyébként uralkodóvá, tehát a császárkortól, és ez meghatározza a világnak a folyását, meg a világban uralkodó viszonyokat is, és jól akkor működnek a dolgok, hogyha ezek egyensúlyban vannak, tehát nincs olyan, hogy mondjuk a föld az jobb lenne, mint a fa, vagy a víz az jobb lenne, mint a tűz, ezek akkor működnek jól, hogyha egyensúlyban vannak, tehát mondjuk az orvoslásban az egészség az az, amikor az embernek a testében, meg a lelkében egyensúlyban van a yin, meg a yang, meg az öt elem egymással. A birodalomban meg nyilván akkor van rend, jó kormányzás, béke, hogyha az öt elem, meg a yin, yang az minden szinten egyensúlyban van egymással. Hát ennyit szerettem volna mondani az ókori kínai filozófiai iskolákról. Ugye ezek így vagy úgy, amikről beszéltem, talán a múltizmus leszámítva, tovább élnek a mai napig. Van, amelyik önálló iskolaként, és van olyan, amely beépült a kínai gondolkodásba, mint a Yin, meg a Yang ellen, vagy pedig magába a konfucianizmusba, mint a legizmus. Köszönöm szépen a figyelmet, viszontlátásra!